Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósver a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.
Üdvözlöm, kedves hallgató, a Jósvera vagyok.
A most hallható műsor 2012. december 30-án hangzott el először. Akkor a szerzők azt mondták, hogy ez a harmadik kiadás, és egy kicsit mindig még hozzáírtak eddig, de most elhatározták, hogy ez az utolsó kiegészítés. Ezért lett a címe a Nagy Macska Jaj, avagy Süssünk, főzünk másnaposan. Mikor erre a rövid bejelentkezésre a minap készültem, megnéztem, hogy vajon kapható-e még ez a könyv. Ajánlásnál ugyanis nem mindegy, mert ha annyira megtetszik a téma, hogy megszerezni a könyvet, akkor kell, hogy még kapható legyen. Hát, ezek szerint készült új kiadást, mert 2025-ben a Giga Nagy Macska Jaj könyv ismét megjelent. Én jót nevettem ezen. Remélem, hogy ön is így tesz majd a beszélgetés meghallgatása közben, kedves hallgató.
Ma egyetlen könyvet ajánlok figyelmébe. Holnap nehéz napok elé néz sok ember szerte a világban. Valahogy úgy alakult, hogy az új év búcsúztatóját és az új év köszöntőjét sok-sok alkohollal szeretjük ünnepelni. Nincs is ezzel semmi baj. Bizonyára lesznek majd óvatos műsorkészítők nálunk, vagy máshol, akik majd a mértékletességről fognak tudományos vagy népszerű, vagy tudományt népszerűsítő komoly hangon értekezni. Én most nem ezt fogom tenni. Én azokra gondoltam, mikor ezt a műsort készítettem, akik vagy kicsit, vagy nagyon, de túllőtték magukat. Szóval a másnapról lesz szó, vagyis a Katzenjammerről, a macskajajról, a zákányosságról, a másnaposságról. Arról, hogyan gyógyítsuk ki magunkat e borzalmas állapotból. Ennek tünetei jól ismertek, szájszárasság, ímeigés, szomjúság, fejfájás, zaj és fényérzékenység, kézremegés, és azt is tudjuk, hogy állapotunk súlyossága függ az elfogyasztott alkohol minőségétől és mennyiségétől. Két fiatal tudományos alapossággal feldolgozta és leírta a hazai új tudomány eremekét, a katzenjammerológiát. Két fiatal tudós, kik nevét már jegyzi a magyar tudományos közélet, Cserna Szabó András és Darida Benedek. A kiadó pedig, ki ezt az összegző alapművet kiadta, a Magvető kiadó. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy ez iránt a könyv iránt felcsigázza az érdeklődését, kedves hallgató. Gondoltam, ehhez azzal tudom a legtöbbet tenni, ha a könyvet meg lehet nyerni. Érdemes tehát figyelni, mert a beszélgetés végén elhangzik majd egy kérdés, és a helyes válaszolók között sorsoljuk majd ki a könyvet. A megfejtést a műsor címére, keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül. Hát akkor vágjunk bele! Cserna Szabó Andrással és Darida Benedekkel beszélgetünk a Nagy Macska Jaj, avagy Süssünk, főzzünk másnaposan című könyvükről.
Egy tudomány felfedezőivel, megalkotóival ülök egy helységben. Ez a tudomány, a katzenjammerológia. Annyira új tudomány, hogy még kiejteni sem nagyon tudom.
Nem annyira új tudomány, tehát pont erről szól a könyvünk, ami már ugye az ókorban elkezdődik.
De ilyen tudományos összegzés nincs, nem volt.
Tudományos összegzés nem volt, de azért azt tegyük hozzá, hogy ez nem egy friss könyv. Ez egy könyvnek a harmadik jelentősen bővített és javított kiadása. Ez először 2007-ben
jelent meg.
Jelent meg, és azóta elfogyott két kiadás, és tulajdonképpen azért csináltunk egy harmadik kiadást ebből a katzenjammerológiai alapműből, mert úgy néz ki, hogy igény lenne erre a tudományágra, és azért bővített és azért javított, mert azt gondoltuk, hogy ha valamit harmadjára kiadunk, akkor abba valami pluszt azért bele kell tenni. Egyébként ez a szakácskönyveknél, ugye ez egy részben szakácskönyv is, ebben éppen 66 recept van az előző 52-höz képest. Ez egy teljesen normális jelenség, hogy egyre bővített kiadások jelennek meg. Mondjuk éppen megnéztük, hogy egy Rézinéni szegedi szakácskönyvéből ilyen 20-30 kiadás jelent meg annak idején, de változtak a korok, nyilván ezeket mind átgyúrták, bővítették. Minden sikeres szakácskönyvnél egyébként ez egy teljesen általános dolog. Tehát regényeket nem szoktak így kiadni, hogy kiadják a kőszívű ember fiait, aztán a másfélszer olyan hosszú kőszívű ember fiait, mert nagy siker volt. Ez a harmadik kiadás már kétszer akkora, stb.
Hát szegény Jókai, ha megélhette volna ezt, akkor lehet, hogy így csinálja.
Igen, lehet, hogy a laborfalvi Rózáról nem tudott, ha tudta volna, hogy ez ebből még pénzt lehet csinálni, akkor lehet, hogy akkor ez is.
Megjegyzem, azért magyar irodalomban is ismerünk ilyen műfajt, hogy javított kiadást, tehát nem egy teljesen ismeretlen terület.
Ez egy igazi tudományos irodalomtörténeti munka, okkortól napjainkig, és a fejezetek között pedig epizódikus elmélkedések vannak, ami szintén mindig összefügg a fejezetek történéseivel.
A első kiadásnál is az volt az alap gondolatunk, hogy egyszerűen időrendben haladunk, tehát az ókortól egészen a jövőig, és ahol lehetett, meg is tartottuk ezt a időrendi sorrendet, de voltak olyan témák, meg olyan gondolatok, amik kicsit kilógtak ennek a keretéből, ennek a kronológiának a keretéből.
Tegyük hozzá, hogy ez nem egy tudományos munka, tehát ez egy szigorúan áltudományos munka. Itt a humornak a forrása az, hogy megpróbáltuk megmutatni, hogy mindenből lehet tudományt kreálni, hogyha az ember odafigyel és energiát tesz bele. Mi a másnaposságot tettük meg a tudomány tárgyának, ami azt gondoltuk első pillanatban, hogy ez már maga egy nagyon vicces és nagyon humoros dolog, de miközben csináltuk ezt a könyvet, kiderült, hogy ennek nem csak egy humoros olvasata van, hanem egy abszolút egy filozófiai nézőpont alakult ki. Minden, ami sötét, ami spleen, ami depresszió, ami melankólia a világba, az tulajdonképpen az mind benne van a másnaposságnak a filozófiájába. Mi tulajdonképpen egy idő után azt vettük észre, hogy a sötét oldal bölcseletét írjuk, és olykor ez a könyv ebből a humoros alapállásból átfordul egy teljesen komoly utca felé.
Hogy a másnap az a könyvben nem a bűnhődés, hanem a spleen, a melankólia metaforája. És írják a könyvben, Baudelaire-re hivatkozva, hogy pont akkor árat fizet az előző napi szárnyalásáért az, aki iszik, amilyen mélyre süllyed másnap, és amilyen magasan volt előző nap. Tehát, hogy ez kiegalizálódik. Ha kellő magasságokba bírt szárnyalni az alkoholtól, akkor kellő mélységig is el fog jutni a másnapban.
Hát, hogy ez az egész másnap, ez egy...
Most ez egy újfajta értelmezése azért a másnaposságnak.
Hát ez a bűnhődés, tehát a bűnhődés oldala. Tehát a másnap az mindig...
A mélység az nem szükségszerűen bűnhődés.
Hát ez szerintem mondjuk egy gyakorló másnapost meg kellene kérdezni, hogy mennyire érzi bűnhődésnek, amikor reszkető kézzel fölkerreggel. Szerintem a többségük azt fogja mondani, hogy azért érez egy pici bűnt itt a előző esti történések miatt. Elkezdtük ezt az áltudományt összefaragni, akkor ilyen rendes tudósok módjára mindenféle skatujákat, meg alskatujákat, meg alaskatujákat gyártottunk, és rájöttünk például arra, hogy ez a másnaposság egyáltalán nem egy szimpla jelenség, hanem ahány részeges van, annyi másnap gyakorlatilag. A hrabali másnap, az alkotói másnaposság az teljesen más, mint a mondjuk a szókratészi, aminek az a lényege, hogy Szókratész az mindenki szerint akármennyit ivott, soha nem lett tőle részeg. Pont, hogy nem egy olyan egyszerű jelenség, hogy akkor most egy ilyen skatujába be tudnánk foglalni, hogy akkor ez csak mondjuk a bűnhődésről szól.
Ráadásul arra is rájöttünk, hogy a mámorok is sokfélék, ugye a másnapok is mindig másfélék, ráadásul nem is csak alkoholtól lehet másnaposnak vagy macskajajosnak lenni, ugye itt a Brillat-Savarin kapcsán fölmerül a nőtől való másnaposság, aztán a Quincy-nél fölmerül ugye az opiumtól való másnaposság. Tehát rengetegféle mámor van, rengetegféle alany van, és ebből következően rengetegféle másnaposság van, aminek a gyógyítása is másmilyen igényeket vet fel. Például azért írtunk egy külön fejezetet a nőkről, mert ott egy egész másfajta mámorról van szó, tehát egy egészen másfajta másnaposság és másfajta gyógyítás von maga után. Ahogy belemásztunk ebbe a kérdésbe, kisebb-nagyobb szünetekkel, ugye ezt 5 éve írjuk ezt a könyvet, de most már megígértük egymásnak is és az olvasóknak is, hogy most már nem csináljuk tovább, tehát hogy most már ilyen 300 és 400 oldal között megálltunk. Ugye ennek soha sincsen vége, mert az ember újabb és újabb forrásokat talál, és rájön arra, hogy erről még nem volt szó. Amit a Benedek is említett, egész másfajta mondjuk a Hrabának a másnapja, aki föl kell, elkezd bűntudattól marcangolva mosogatni, és ebből indul ki az egész alkotás. Tehát a másnapos megtisztulni vágyás, mosogatás aktusából a háta mögött megjelenik a halott édesanyja folyamatosan, és elkezdi őt csesztetni, és ilyenkor jutnak a saját bevallása szerint, jutottak eszébe a legjobb gondolatai. Na most ez a másnaposság, meg mondjuk a Bukovszkinak egy eléggé szexuális alapú másnapossága, az ég és föld, mintha nem is ugyanaz a biológiai folyamat lenne.
Vannak ezek a jól ismert tünetek a másnaposságnak, szájszárasság, émeigés, szomjúság, fejfájás, zaj és fényérzékenység, kézremegés. Mindig ez nagyban függ az elfogyasztott alkohol mennyiségétől és minőségétől, hogy ez mekkora, milyen mértékű ezek a tünetek. Olvasom a könyvben, hogy 3 dioptriát romlott a szeme az egyetem alatt, mert hogy az a minőség, amit akkor fogyasztottak, az a szemére ment.
Igen, ez egy nagyon furcsa, tehát ezt sokkal később jöttem rá erre. Amikor érettségiztem, akkor nem volt szemüvegem, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor 3-as volt. Na most ez volt 23 éves koromban, akkor 15 éve, azóta ugyanaz a szemüveg lencse van. Arra gondolok, hogy a Viktor Hugo utcai mini presszóba azóta nem jártam, de azért akkoriban mondjuk a Grincingi borozónak a bora is szerintem erősen firtatható minőségűek voltak. Tehát nyilván akkor ez ugye a 90-es évek, amikor a legrosszabb minőségű kannásborok és mánásfröccsök és körömlak lemosó ízű szagú tömények voltak forgalomba. Én azt sejtem, hogy van valami összefüggés a kettő között.
Van egy magyar népi mondás, hogy a kutya harapás szőrével. Én próbáltam utána nézni ennek, hogy mi ennek az eredete. Olvasom a könyvben, hogy azért ez nem nálunk fogalmazódik meg ez a gondolat először, tehát nagyon sokféle hasonló megközelítés van. Találtak erre utaló nyomokat, hogy miért gondoljuk ezt?
Hát szerintem azért, mert az esetek többségével beszokott válni, tehát, és erre már szerintem nagyon régen rá jöttek. Most az első, ami az eszembe jut, ezt a Hasek írja le a Svejkben, ezt a bizonyos asztalost, vagy nem is tudom én kicsodát, aki egy szilveszterkor rettenetes módon berúg, annyira, hogy másnap szardiniát rendel, és falatozza, és sört iszik hozzá. És azt mondja a Svejk, hogy hát ez 4 éve történt ez a dolog, és nem lehet kintolni az asztalosra, mert minden szombaton olyan mennyiségű szardiniát vesz, hogy az a vígan kibírja az egész hetet, és akkor 4 évet így végig sörözött. De hogy egy messzebbi példát mondjak,
És ezt nevezi ringlispil módszernek.
Így van. De ha belegondolunk, akkor lényegében a szókratészék is egy ilyen ringlispil módszerrel dolgoznak, mert a legelső ilyen kacenjammerológiai nagy alapvetés az egyben a nyugati filozófiának az egyik legalapvetőbb könyve is, a Platónak a Lakoma című dialógusa, egy görögül szimpózium, vagyis együttívást jelent, és ott azt látjuk, hogy oda egy másnapos társaság verődik össze, akik előző nap ünnepelték a dráma versenynek az első helyezettjét, és természetesen borozni kezdenek először szelíden, de aztán olyan vadul, hogy hajnalra megint pocsolya rész egész ülik az egész társaság. Tehát ez egy régi módszer, és hát valószínűleg azért használják, mert ez be szokott jönni.
Konkrétan mondjuk a Lakománál ugye nem csak a nyugati filozófia kezdődik el, hanem a kacenjammerológia is, mert igen, tehát a konkrét történet az, hogy megérkezik a Szokratész, aki az előző esti bulin nem vett részt, és ott másnaposan hevernek hűvös halomba a drámaírók, filozófusok és hadvezérek, a hellén kultúra nagyjai, és megkérdezik ott a Szokratészt, hogy hát ilyenkor mit kell csinálni, és akkor azt, hogy engedjük el a furulyás lányokat, és ígyuk egy kicsit lassabban a bort, már megint a ringlispil módszerről van szó, és beszélgessünk ámorról, tehát a szerelemről. én megint arra gyanakszom, hogy itt ez is maga az álmorról való beszélgetés is egy gyógyszer, idegnyugtató gyógyszer, vagy éppen idegborzoló, most ez nehéz eldönteni, hogy a szerelemről való beszéd az idegborzoló, vagy idegnyugtató, tehát, de mindenképpen ugye a lélekkel is kell ilyenkor foglalkozni, mert hát azért, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor a másnaposságnak a fizikai tünetei a strandpapucsát nem vihetik a lelki tüneteknek, tehát azért valljuk be, hogy a másnaposság nagyon súlyos lelki betegség.
Mondta, hogy a női fejezetet be kellett iktatni, mert ugye a nők másként lesznek adott napon, és másnap is másképp lesznek másnaposak. Viszont számomra nem szépen van írva a nőkről ez a fejezet.
Ez egy paródia akart lenni. Mindig azt szoktuk fölhozni mentségünkre, hogy a feministák már több ízben megtámadtak emiatt minket, mert hogy ők is ezt gorombának tartották. Mi ezt nem gorombaságnak szántuk, hanem a saját himsovinizmusunk, vagy macsóizmusunknak a paródiájaként, és példának mindig a Swiftnek a szerény javaslatát szoktuk felhozni, amikor ugye a Swift arról írt, hogy el kéne adni a írországi csecsemőket az angoloknak, ételnek, abból pénzt lehetne szerezni, a szegény írni. Tehát, hogy ez egy gyilkos irónia akart lenni, és igazából saját magunkat akartuk kigúnyolni ezzel. Olyan szinten elvetettük a súlyukat, hogy azt hittük, hogy ez mindenki érezni fogja, hogy azért talán ennyire gusztustalan férgek azért még mi se vagyunk. Tehát, hogy itt valami humor állhat a háttérben, de úgy látjuk, hogy tehát a magyar néplélektől a humor és az irónia olyan messze, hogy nagyon sokan mindig azt gondolják, hogy mi tényleg így gondoljuk, ahogy ebbe le van írva.
Nem, ezt nem gondolom, hogy így gondolják.
Például azoktól a kommentelőktől, akik például az interneten erre nyitottak egy külön oldalt, hogy ezt megbeszéljék, és azt javasolták, hogy mi lenne, hogyha ezért az írásért cserébe minket a heregolyóinktól drasztikusan megfosztanánk. Én azt hiszem, hogy ez egy erős humor. Humortalanság. Ha szó szerint idézném, akkor nem, tehát nekünk annyira nem hatott humorosnak. Tehát.
Hát valószínűleg a nők is így vannak ezzel a humorral, hogy úgy nem nagyon veszik.
Nekem például az édesanyám egy pillanatig nem háborodott ezen föl, vagy a barátnőm, vagy a nem tudom, tehát hogy ezek így nem...
Nem háborodtam fel, azt gondoltam, hogy ez nem nagyon passzol ebbe az egészbe, de
mi meg azt gondoltuk, hogy azért passzol, mert hogy ennek az egész könyvnek az alapállása egy ilyen ironikus, humoros alapállás, hogy itt azért jobban el lehet ezt a poént sütni, de lehet, hogy rossz vicc volt.
Nem volt vicces, igen. Inkább közönséges, igen, azt hiszem, igen. Ez a bajom vele.
Igen. Erről mindig az a vicc jut eszembe egyébként, igen. Amikor mennek a fegyencek egymás után a sorba, a kőfejtés után, és akkor az egyik fogja a csákányát, és belevágja a másiknak a hátába. És akinek a hátába belevágták, az visszanéz, és azt mondja, hogy ez vicc volt.
Szerintem, hogyha azt mondja a másik, hogy nem, azt mondja, akkor jó, mert visznek egy kicsit
erős. Igen, visznek egy kicsit durva.
Bocsánat, csak tényleg egy mondatot még ez hozzáfűznék, hogy hogy azért voltak ennek a szövegnek nagy szeretői a nők között is. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy a női lélek a sötét is kiszámít.
Mint a másnaposság.
Hasonlít a női lélek a másnaposságra, igen.
Cserna Szabó Andrással és Darida Benedekkel beszélgetünk a Nagy Macskajaj, avagy Süssünk, Főzzünk Másnaposan című könyvükről.
A világ első bora egy haszit történet szerint. Noé oroszlán, galamb, medve, disznó, majom és tigris véréből kevert a világ első borát. Ezért azt részeg büszke, mint az oroszlán, szelíd, mint a galamb, esetleg dülöngél, mint a medve, olykor hentereg a sárban, mint a disznó, máskor majomhoz hasonlóan bujálkodik, vagy éppen olyan kegyetlen lesz, mint a tigris. Ha sokféle a női lélek, akkor sokféle úgy tűnik a részegség is, attól függően, hogy a bor melyik eleme hat rá. Megfigyeltek-e olyan emberi tulajdonságot, hogy kiből milyen részeg lesz, és milyen másnapos?
Ez megint csak teljes mértékben egyénfüggő. Ott van például ugye Svejk, aki szinte képtelen a mámorra. Mindenki hull a részegen, botorkák körülötte, ő háromszoros sebességbe issza a söröket, és azt mondom, hogy az egész Svejk alatt talán egyszer van, hogy le kell feküdnie, mert picit elfáradt. Aztán pedig ugye vannak olyan világirodalmi szereplők, akik pedig ennél sokkal hamarabb megadják magukat az alkoholnak. Nem lehet ilyen általános szabályokat, tehát pont azért van mondjuk most 40 fejezet, mert nincsenek általános szabályok, vagyis hát egy általános szabály van, amiben úgy nagyjából mindenki egyetért, hogy a legfőbb végső gyógyszer az a halál, hogy a többivel csak kezeljük, szinten tartjuk a dolgokat.
Másnaposságot.
A másnaposságot, egyetlen egy igazi gyógyszer van, az a halál.
Utazásaim egyik legfőbb tapasztalata volt, hogy van borország és van pálinkaország. Eszerint van bornép és pálinka nép. A nagy bornépek, a görögök, a dalmátok, a spanyolok, az etruszkok, az igazi borvidékeken az olaszok, a franciák és a magyarok. Ezeknek a népeknek ritkán vannak úgynevezett világtörténeti becsvágyaik, nem vették fejükbe, hogy a többi népeket megváltsák, ha kell puskatussal, mondja Hamvas a bor filozófiájában. Mi meg azt mondjuk, szeretjük Bélát, de még jobban szeretjük az igazságot. Mert tetszetősek az ilyen nemzet karakterológiai tuti frankók, a savanyú vizes kecskeméti, a szépen kiöltözött gyöngyösi, a sárgás rózsaszín csopaki hörpölése közben, de aki józanul foglalkozik a piálással, az ösztönösen irtózik az efféle skatujázástól. Hát soha nem voltak világtörténeti becsvágyai a hidalgóknak. Csak mókából verte tönkre a törököket Lepantónál a nagy armada. A konkvisztádorok is csupa vidám fiúk voltak, a rémtetteikről szóló tudósítások pedig historiográfusi koholmányok. És az is kérdés, tarthatjuk-e nagy bornépnek az etruszkokat? Mert azért a dolog mégiscsak úgy áll, hogy hosszú évtizedekig népnyúzták lelkesen a szabinokat, szamniszokat, rómaiakat, és igazán nem az elszántságukon múlt, hogy végül mégsem hódították meg az egész akkor ismert világot. Vagy ha már itt tartunk, mit kezdjünk a rómaiakkal, a bornépnek mondott taljánok felmenőivel? Törődjünk bele, hogy a népek genialitása, piálási szokásai, világuralmi tervei az első gyenge széllel változhatnak. Bornépek válnak pálinka néppé, és viszont többnyire azzal összefüggésben, hogy az úgynevezett történelmi erők éppen a Bráner melyik végére lökik őket. Jó példa erre a rómaiak sztoria, akik a korai időkben az etruszk elnyomás alatt egészen rendes kis nációnak indultak, a nőket eltiltották a bortól, és 30 éves kor alatt a férfiak sem ihattak. Sőt, törvényes válóknak számított, ha az asszony belenyalt Dionüzosz adományába. A válást pedig így tessék elképzelni. Romulus idejében egy Egnácius Mecennius nevű polgár agyon csapta hitvesét, mert az belekóstolt a hordóba. Az ügy Romulus elé került, aki természetesen felmentette a neje erkölcseire kényes férjet. Nem vicc, az esetet egy Plinius nevű, vérkomoly történetíró jegyezte le. Kátó meg azt írja, hogy a férfiaknak csak azért volt szabad nőrokonaikat megcsókolniuk, hogy meggyőződjenek róla, vajon tartózkodtak-e a bortól. Még a császárkor kezdetén sem volt olyan nagy a gáz, hiszen Cézár tulajdonképpen abszinens fickó volt, a historikusok szerint ő az egyetlen római puccsista, aki józanul látott neki a köztársaság megdöntésének. És utódja Augustus sem lehetett az a kimondott szeszkazán, hiszen rögvest rókázott, ha többet ivott 6 pohár bornál. Később azonban szereztek a légiók egy kis Egyiptomot, itt egy kis Szíriát, ott, és már meg is volt a baj. Nem is pálinka néppé zűlöttek a rómaiak, hanem egyből zacskós feles nemzetté. Első cefretörténeti újításuk ugyanis rögtön olyan brutálisra sikerült, hogy azóta sem múlta felül senki. Néró császár feltalálta a nekropíniát, azaz a hullásivást. A hullásivás nem összetévesztendő a hullarészegséggel. Utóbbit minden nemzet gyermeke tudja produkálni, előbbit csak a római polgár. A Svetonius nevű igen jelentős pletykafészek császár életrajza nagyjából a következőket írja a nekropínia geneziséről. A derék Néró elébb bérgyilkosokkal leölette a mamáját, majd odarohant a holttesthez, megtapogatta a tagjait, az egyiket ócsárolt, a másikat dicsérgette, aztán megszomjazott, és borozott egy jót az anyukája hullájával.
Hogy lehet egy könyvet ketten írni?
Hát úgy, hogy együtt találtuk ki ezt az egész ötletet.
Hogy találtak?
Na, hát ez úgy történt, hogy mi egy időben egy városban laktunk, egy Vász nevű városkába innen 34 kilométerre, és ott rendszeresen eljártunk egy ilyen kisebb társasággal azóta megszűnt Dávid nevezetű sörházba. annyi történt, hogy szerintem kocsmában egyébként tengerszám szoktak születni a jó ötletek, ezeknek általában az a közös hibája, hogy nem valósulnak meg.
Másnapra elfelejti.
Igen, másnapra vagy elfelejti az ember, vagy rájön, hogy kivihetetlen, és szerintem ez azon kevés számú ilyen kocsma ötletnek az egyik, amit aztán végig is vittünk. Találtuk ki azt, hogy hát már írtak mindenféle szakácskönyveket, de a másnaposoknak még pont nem.
Szakácskönyvnek indult.
Szerintem akkor sem a szakácskönyvnek indult, hanem egy történeti dolognak indult, hogy írjuk meg a másnaposságnak a történetét, amit esetleg kiegészítünk receptekkel.
Hát nem egy ilyen klasszik szakácskönyv, csak hogy valami ételhez, italhoz legyen köze. Az András akkoriban azt hiszem a Magyar Konyhának volt a főmunkatársa, tehát volt egy ilyen komoly...
Vagy már nem. És hát aztán ez nagyon... termékeny ötlet volt, mert nem felejtettük el. Itt egyébként egy csillagot teszek, ez a részeg ötleteket hogyan lehet elfelejteni. Ugye itt van ebben az új kiadásban a detektívekről szóló rész. Hát ott van egy klasszikus történet, a Blokknak a Ha a Szent Kocsma is bezárt című krimie, amiben ugye az a csavar, hogy a Matt Scudder nyomozó körülbelül a regény közepén rájön, hogy ki a gyilkos, és az ember nézi a könyvet, hogy akkor még 150 oldalig mi a fene fog itt történni, hogyha már tudja, hogy ki a gyilkos, lapoz az ember kettőt, fölébred másnaposan a Matt Scudder, és semmire nem emlékszik abból, hogy tegnap megfejtette a rejtét. Na, mi emlékeztünk másnap reggel, és utána szépen felosztottuk a fejezeteket. Tehát a fejezetek külön-külön íródtak. Azért tudtuk, hogy a másiknak mi áll kézre. Tudtam, hogy mondjuk ő fogja a Szokratész fejezetet, vagy a Hasek fejezetet írni.
Annyira már ismertük egymást, meg egymás könyvtárát is, hogy lehetett tudni, hogy mi az, ami a másnak a kedvence.
Hát ő azért ismerte az én könyvtáramat, mert nagy része nála volt már akkor.
Ezt visszautasítom. Ez már rég az antikváriumban volt akkor.
Egy másik indoka is, hogy a legdecensebb piáláshoz is kell valami rendes koholt indok. Az ember elmegy a kocsmába, akkor nehezen jön ki a száján az, hogy megyek inni. Ez sokkal jobb az, hogy az ember magának is, meg a családnak is, hogy megyünk dolgozni. És ez egy remek alkalom volt, hogy az ember este 7-kor hátraforduljon, és azt mondja, hogy hát megyünk a Benedekkel dolgozni. És tényleg mentünk dolgozni.
Hát... Sétpajnál egyik kettőig dolgoztunk is, mint az állat.
Igen, hát ez így történt, és ez szépen lassan kialakult. Tehát mind a ketten csináltunk mást is mellette, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy évekig ott ültünk a kocsmában, és ezen dolgoztunk, de ez így mindig haladt egy picit előre.
Van egy fejezet, ami a Zeyzel Endre táblázatából a magyar klasszikusokat nézi végig. Ebben... a dohányzási, kávéfogyasztási és ivási szokásokat.
Sőt, még a drog is benne drog van.
Balassitól Nagy Lászlóig, és akkor ebből az derül ki, hogy a népesség körében a rendszeresen nívók aránya 40%. A vizsgált poéták között ugyanez az arány 70%. A sokat ivó a népességben 2%, és a költői nemzetben 10%. A mértéktelenül sokat ivó és a lerészegedő a népességben 3,5, a versforgatóknál 24. Azt lehet akkor tehát mondani, hogy a nagy művek azok mámoros állapotban kell, hogy szülessenek, vagy pedig a másnapban.
Illetve azt lehet ez alapján mondani, hogy a tudatmódosítás és a művészet az egy elég közel álló fogalmak. Ezt is leírjuk, hogyha nem lett volna ez az abszint nevű hihetetlenül tömény alkohol egy idegméreggel összekeverve, akkor elmaradt volna mind a szürrealizmus, mind az impresszionizmus, tehát egy komplett irodalmi és festészeti korszak maradt volna ki a saját maga beteg látomásaival és újításaival. A Zeyzelnek a munkamódszere az volt, hogy bement a bölcsészkarra, és bölcsészhallgatók írják le, hogy kik a legnagyobb magyar költők. Na most ez a lista még sokkal erősebb lehetett volna, ha mondjuk benne van a Petri György például, vagy hogyha mondjuk nem csak a költőkre koncentrálunk, hanem az írókra, és mondjuk egy Csolnoki László, vagy egy Hajnóci Péter belekerül a listába. Tehát még azt mondom, hogy még ez egy visszafogott lista, és már ez is ugye nagyon nagy különbséget mutat az átlaggal szembe. Tehát ebbe azért lehet valami. Ugye azt hiszem, hogy az is a könyvének a címe, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Régóta sejtettük, hogy ez így van. Érdekes egyébként, hogy a magyar költészetben voltak, ha kis számmal is, a nagyok között abstinensek is, ami ugye a legveszélyesebb fajta az összes közül. Ha jól emlékszem, akkor a Kölcsey és a Berzsenyi volt, ugye, abstinens.
És voltak talán egy jó pár, akik ilyen alkalmi ivók voltak.
Alkalmi nagyivók, mint a Csokonai, meg a Balasi.
Akkor volt, aki italosan kezdte, mint a Juhász Gyula, de utána idősebb éveibe talán nem jött róla.
Két olyan ember van ezen a listán,